Kedves hallgatóink! Sorstársak gyógyító szeretet a gyászban címmel jelentkezünk. A sorstársak tapasztalata hiteles segítség lehet a tovább lépéshez. Műsorainkban szeretnénk felelni, milyen kincset rejt veszteségünk. A gyászolók tanúságtételében felismerhetjük Isten gyógyító szeretetét. A műsor házigazdái Kovács Ferenc diakónus és felesége Kovácsné Trer Mária gyásztanácsadó.
Az Isten szeretőknek minden javukra válik.
Mari, szeretettel köszöntelek. Téged megérintett az Isten. A mélységekből felemelt, magához ölelt. De ennek egy nagyon különös útja volt.
Fiatal házasként 5 gyermeket terveztünk, és ennek megfelelően nagy lelkesedéssel éltük az életünket. Sorba jöttek a buktatók. Minden egyes buktató után az ember borzasztó nehezen építkezett. A sok-sok buktató végén akkor még azt híve, hogy csak a szakmának, az orvostudománynak köszönhetően Jóisten nagy kegyelméből sok-sok ima után megszületett a gyermekünk. De az, hogy sok sikertelen próbálkozás volt, az hosszú évtizedekig elkísért bennünket. Az ember elment, gyont, de mindig valahogy úgy állt föl utána, hogy pár hét eltelte után, pár hónap eltelte után újra jöttek azok az emlékképek, amik a lelkében a tüskéket ott hagyta. Elgondolkodtam azon, hogy hát hogy lehetséges az, hogy annak idején, amikor elindultunk, 5-öt szerettünk volna. Egy nagy nehezen sikerült, nagy-nagy örömünkre. Mária Pócsra igyekezve megláttam a sorban állást a gyontatószék előtt, és én valamiért úgy éreztem, hogy most ide mindenféleképpen be kell menni. Az atya már láttam, hogy kicsit sietősre fogja, mert már kezdődött a mise, és akkor, amikor a gyontatószékbe leültem, alig mondtam el a hivatalos részét, rákérdez, azért jött, mert abortusza volt. És valami szédületes nagy erővel robbant le a lelkemről egy nagy kőszikla, egy borzasztó jó érzés kerített hatalmába. Valahol ezt a Jóisten, a Szentlélek sugalta neki, hogy én ezért jöttem. Már sokat szorra, de azt, hogy igazándiból meghallgatatásra került, az a nagy kín, ami bennem volt, az akkor volt először. Ez a könnyebbség, ami akkor elfogott, ez utána is kísért. Rájöttem arra, hogy mikor megkérdezték tőlem mások, hogy hány gyermekem van, akkor azt szoktam mondani, hogy ugye van a Rita, és az nagyon csodálatos dolog. Az abortuszok azok valahogy nem voltak számolva a lelkembe. Akkor jött egy óriási felismerés, hogy szinte nekem nem ez az egy van. És hogy a többiek, mint az apró szentek fenn a mennyországba értem imádkoznak, illetve van nekem egy olyan lelki erőm, amit amikor el vagyok keseredve, vagy nagyon nehéz dolgok vannak körülöttem, akkor tudok imádkozni a védő angyalaimért, akik fönt vannak és jó helyen vannak.
Elmondtad, hogy megváltozott a hozzáállásod az élethez, az Istenhez. Azt a szót használtad, hogy tudok ráhagyatkozásban élni.
Azt hiszem, hogy ugye ez sok évtizednek a lelki próbálkozásai, hogy ezt követően meg tudtam érzékelni azt, amit előtte nem, hogy elhamarkodottam mindig egy adott problémát ésszel és a logika mentén próbáltam megoldani. Egyre többször észrevettem azt, hogy egy pár másodpercet várjál magadba, gondolkodjál, fohászkodjál. A megoldás az mindig megérkezett. Ez nagyon érdekes, hogy elsősorban annak a lelki nyugalomnak a jelenlétébe, ami szükséges volt ahhoz, hogy a cselekedet vagy a tett, ami a gondolatból származik, az meggondoltá váljon, megfontoltá váljon. az egész életvitelben, sok mindenbe, eldöntető kérdéseknél tudatosan próbálok egy pár másodpercre, vagy annyi időre, mire úgy érzem, hogy szükségem van megállni a gondolataimmal. Legyen ez egy megoldatlan halálba kísérés a betegeim mellett, és olyankor mindig arra gondolok, hogy most add Istenem, hogy az a megfelelő gondolat, az a megfelelő cselekedet, vagy egy probléma megoldásnál az a verzió jusson eszembe, amit te a legmegfelelőbbnek tartasz. Nem az, amit én a legmegfelelőbbnek tartok. Én ezt az egészet, hogy így érzem, ezt óriási kegyelemnek érzem, és tudom be, mert nem csak az a pórias hozadéka van ennek, hogy mint gyarló ember, hát jó persze, hogyha az ember valamit most így akarok csinálni, akkor lehet, hogy rosszul fogom csinálni, és annak minden hozadékával nekem az egy kellemetlen dolog. De eljutni odáig, hogy úgy történjen, ahogy te akarod, és nekem az biztos jó lesz, még ha most per pillanat én nekem ezt nem is érzem, az egy csodálatos dolog. És ezt megtapasztalni, a ráhagyatkozásnak a megtapasztalását, ezt kívánom mindenkinek, hogy tudja kiimádkozni.
Elmondtad, hogy az a bizonyos katartikus szentgyónás ott Mária Pócson történt. Beszélgetésünkkor elhangzott, hogy te azért korábban is elmentél, és meggyóntad ezeket a dolgokat. Minek tulajdonított, hogy ugyanezt a katarzist az korábbi szentgyónásaidban nem élted meg? Pedig az Isten első alkalommal is feloldoz. A bűneid alól, ha tudod őszintén kérni.
Nagyon jó kérdés. Azért, mert az egyik dolog, hogy mindig visszatérő volt, amikor újra eszembe jutott egy gyónás után X idővel. Biztos mindent elmondtam. Sőt, volt már olyan, hogy akkora lelkiismeret furdalásom volt. Tehát olyan, mindig ugye keresi ilyenkor az embert, hogy mit csináltam rosszul, mit miért. Valószínűleg minden gyónásnak a végén, közbe, alatta, háttérbe a ráció és a félelem lehetséges, hogy az is benne volt, hogy most én ezt kimerem mondani, nem merem kimondani, hogy merem kimondani, vagy az, hogy biztos, hogy elmondtam úgy, ahogy érthető. Rájöttem arra, hogy itt ebben a szituációban az isteni kegyelem által ez a paptestvér, ez helyettem, honnan tudhatná? Másik dolog pedig, hogy hajlamosak vagyunk még magunknak is hazudni. Már csak azért is, mert hát akkor mi lesz, meg hogy lesz. Nem jutunk el odáig, hogy szinte nem is kellene nekünk egy árva szót se tudnunk. Hisz úgy is tudja a Jóisten, hogy mi mit csináltunk. Úgy is tudja, hogy miért vagyunk itt. De nem borulunk le igazán. Nem borulunk le igazán. Még magunk előtt elsősorban nem merjük kinyitni a szívünket annyira, hogy úgy is látod, de nekem ezt meg kell mutatni, hogy én is látom, hogy te látod. Valahogyan ott Pócson, hát persze természetesen lehetett volna ez bárhol, és valószínűleg lehetett volna bármelyik paptestvér, hisz ő egy közvetítő, és nem is neki mondtam. De valahogy valamiért őt a Szentlélek megérintette, vagy lehet, hogy sugalta neki, hogy most ez a valaki nagyon fontos dolog, és nem csak egy szokásos heti gyónás miatt ide betért. Nem tudom, persze, hát hogy lehetne ezt tudni egy épp emberésszel. De akkor valahogy úgy éreztem, hogy na most van az a pillanat, amikor igazán le tudtam tenni. Mert a Jóisten azt már régen elrendezte, de én akkor ott tudtam igazán letenni. És az a fantasztikus érzés, amit már nagyon sok embertől hallottam azóta, hogy nekem akkor világosodott fel, amíg ott vártam, hogy sorra kerülök, hogy hát én nekem nem egy gyerekem van. És hogy ezek mind az apró szentek ott vannak. Hát lehet, hogy én ezt a rengeteg jót, amit a Jóisten adott nekem, ő általuk kiimádkozva, könyörögve kaptam. Mert hát tényleg mondhatom, jó, persze sok nehézség volt az életemben, de hát összességében én annyi jót kaptam. Hát lehet, hogy ezek az apróságok járták ezt nekem ki. Azóta megkérdezi valaki, hány gyerekem van. Akkor azt mondom, hogy egy. Itt. Egy élő. És akkor azóta, hogy ez tudatosult bennem, azóta tudtam a meghalt fiúnak a kálváriáját feloldani. Hát ő ott van. Hát lehet, hogy ő járta nekem ki ezt a lelki békét, lelki nyughalmat. Hát mi bajom lehet most, amikor volt ez a, hogy lesz baj, vagy nem lesz baj. Hát olyan protekció van a mennyországban, hogy ezt nem lehet überelni. És hát ezáltal egész másképp nézek az egész történetre és a folyamatra, és hát arról nem is beszélve, hogy ugye, amikor nem hívő ember, nincs Isten, és hát aki ilyenre képes, aki ennyi szeretettel, ennyi mindenre képes, nincs miről beszélni.
Neked már senki nem mondhatja azt, hogy nincs Isten, aki szeret. Kisfiadról beszélni?
Ha akarod, nagyon szívesen. Ezóta már nem gond.
Az öt gyermeket közül az egyik kisfiú nagyon rövid ideig élt a földön. Mi történt akkor veletek?
Az élet pikantériája az, hogy ugye a többszöri próbálkozás mindig később fejeződött be, és őnála is már két hónapja voltam kórházban. Hát ez abban az időszakban így zajlott. Két hónapja úgy, hogy az ágyról nem szállhattam le, feküdni kellett. Ahogy említettem, a férjem mosta a hajamat, meg segített mosakodni, meg stb. Akkor jött a korábban, ugye koraszülöttként, és hát kezdődött a szülés. Hát a részleteket nem mondom el, mert abban nagyon sok kellemetlenség volt. Az egészségügy mind a két oldalát figyelembe véve. Hát mikor megszületett, Ezt csak azért említettem, mert lelkileg azért ott nem csak azt kellett feldolgozni, hogy elvesztek valakit, hanem mint az egészségügy két oldalának az érzéseit, a beszédet és a szakmaiságot is el kellett fogadni. Komplikációk miatt meg kellett szülni. Az is császármetszés volt, és nem is láttam, mindjárt vitték, mivel koraszülött a gyerekklinika a koraszülött osztályára, ahol hát szegény két nap múlva meghalt. Az egészet az onnan visszajövő férjem mondta el nekem, hogy mi van. Nem az orvosok, vagy aki hát szakmailag vagy lelkileg ért. Hát az egész többi történet a zuhanó repülés, ugye amikor ott egymásba borulva se tudtuk, mi van. Az egész történetnek azt gondolom, hogy megint csak a Jóistennek a hihetetlen szeretete, mert ha szakmailag nézni az ember, akkor is olyan kérdések tömkelege, amit ha megválaszolok, azért borzasztóan fáj, ha nem válaszolok meg, azért borzasztóan fáj. Az, hogy a Jóisten ennek ellenére, hogy akkora nagy szomorúság volt szakmailag is, emberileg is, kollégákhoz való viszonyban is, az utána levő építkezésben, az az egyedüli megbicsaklás, ami a templomban történt, hogy na hát ez lehetetlen, ez nem történhet meg. Akkora lelki erőt adott a Jóisten mind a kettőnknek, mert ezt mindahogyan mindent az életünkbe ketten vittünk, hogy azóta is, hogyha van olyan kolléganő, akinek ugyanannyi éves fia van, és számos esetben megkérdezte már, hogy hát hogy is volt, vagy mi volt? Eszméletlen fájdalommal, mondom, hát hogy nem emlékszik, mikor együtt voltunk, együtt csináltuk végig a dolgokat, akkor legalább miért kérdezi meg, amikor tudja jó, hogy ez nekem mit jelent. Évtizedekig nem beszéltünk róla. Tehát nem beszéltünk róla, mert nem akartunk beszélni róla. Az Istennek a szeretete az valami hihetetlen, és mindig azt szoktam mondani, hogy akkor is ott van, és akkor is valami eszméletlen módon, amikor nem tudunk róla, akkor nem tudjuk. Most az eszemmel, vagy akár utána 10 évvel is az eszemmel, én azt nem tudom elképzelni, hogy mi azt hogy vittük végig azt az időszakot. Nem tudom elképzelni, mert nekünk nem, hogy csökkent a szeretetünk egymás iránt, hanem még erősebbé vált. Ezt követően jött az élő lányunk. Valószínűleg életemben annyit nem imádkoztam, mert az élő lányomnál is előtte 6 hónapig feküdnöm kellett. De mondjuk ott nem volt olyan kérdés, hogy most mi lesz a hivatásommal, nem volt olyan kérdés, hogy édesapám, aki idős emberként eljött, és főzni nem tudott addig, mert ő tudott úgy időt szakítani nyugdíjasként, hogy ott volt velem 6 hónapon át, mert hát a férjnek dolgozni kell. Vagy azok a pillanatok, amikor a leglehetetlenebb helyzetben a legkevésbé gondoltuk, hogy bármi lesz, és ilyen előzményekkel 6 hónap végigfekvés után, ugye 8 hónapra a Rituska megszületett. Nem láttam még, vitték, nem láthattam. Laci csinálta a fényképet, és hozta be az inkubátor képet. Rengeteg tragédia és nagyon sok kereszt, de még a Rita nevelésében is hogy aggódott az ember 50-szeresen, mert soha nem az egyszerű megoldást láttuk, hanem a másik megoldást. De valahogy mindig az jutott eszembe, hogy ő tudja, ez miért van. Ő tudja. És biztos vagyok benne, hogy ennek valamikor valamilyen pozitív hozadéka lesz. Ez volt a fiúnál is. Ugye az ember ilyenkor eszébe jut, hogy hát, ha fogyatékos lenne, hát, ha ez. Mellesleg azt ugyanúgy tudnám szeretni. Nagy kegyelem, hogy a lányunk van, és azt tapasztalom, jó Istennek hála, hogy ő bele mindent beletett lelkileg is, és mindenhogyan. De nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy meggyőződésem, hogy a stációkat be kell járni. Mindennek biztos, hogy megvolt az értelme, még hogyha akkor per pillanat nem is tudtuk. És ami talán a leges-leges legfontosabb, hogy bármilyen ilyen abszolút padlólevő helyzetben, vagy a leges-legrosszabb helyzetünkben is, az soha nem merült föl kétségként, hogy nincs ott mellettünk. Lehet, hogy rossz lesz, de akkor majd ő oda teszi azt, ami nekünk szükséges.
Elmondtad életed nagyon komoly, megrázó történetét. Az 5 gyermek közül 2-ről név szerint is szóltál. A 3, akik az égben vannak, mikor fogantak? Élő gyermekeid előtt vagy után? És ez hogy befolyásolta a viszonyulásodat, az érzéseidet később a sajátjaid iránt, az élők iránt?
Javarészt előtte, és egy volt az a 2 élő után. Az érzéseimet olyan értelemben nem befolyásolta az élőnek a nevelésében, az aggódást leszámítva, mert az ember miért valami baj volt abban a pillanatban, sokkal többtől féltem, mint ami a valóság volt, pont az elvesztés veszélye miatt. Jó Isten adott annyi lelki erőt, hogy ezt nem éreztettem. Hosszú évek elteltek már, amikor felnőttként erről szó került.
A lányodnak tudtál beszélni erről?
Igen, tehát, és kérdések visszatérően visszajöttek. Vagy amikor azt követően vesztettünk el gyermeket, amire ugye már úgy készültünk karácsonyi ajándékként, hogy lesz kistesó. Azt hiszem, hogy a Jóisten pont talán ajándékként, én így fogom föl, aztán persze egyáltalán nem biztos, hogy amik tulajdonságok más formában a többieknél valószínű megvoltak, azt Jóistennek hála egy ragyogó gyerekbe beletette. Természetesen itt nem arra gondolok, hogy szép vagy nem, vagy mennyire okos vagy nem, hanem olyan lelki gazdagsággal, amire büszke vagyok. Azt hiszem, hogy talán ez a legélőbb bizonyítéka annak, hogy azok is létezők ott, és ő is létező itt.
Soha nem érezted, hogy mondjuk kisfiat halála az büntetésként érkezett számodra, hiszen őt vágyva vágytad.
Igen, ő előtte volt, hogy 2 hónapig ugye kórházban voltam, stb., és már 1000 gyötrelem. Mindent éreztem. Mindent. Mindent. Bűntudatot. Hát, amit egy normál emberi szerető lélek, különösen hozzátéve mondom azt, hogy nagyon szeretem a gyerekeket. Tehát, hogyha ha újra születnék, vagy kéne választani, akkor, vagy nem tehetném azt, amit teszek, akkor lehet, hogy óvodát nyitnék, vagy nem is tudom, mit mondjak. Az az igazság, hogy bármennyire fáradt legyek, vagy lelkileg nagyon-nagyon oda gyerekközösségbe kerülök, akkor ott el van felejtve minden. Minden az ég a világon. És egy kicsit féltem is, hogy majd ezek a történetek engem befolyásolnak. Az első időszakot levéve, ugye, amíg az embernek a sebei túlságosan élesek, abszolút nem. Lakodalomba megyünk, és ott két gyerek van, az biztos velem játszik fél óra múlva, függetlenül attól, hogy nem ismertük addig egymást. Tehát nagyon szeretem is, és hát a nevelésnek mindenek fölött. Ha valami hivatás, az mindenek fölött az a nevelés egyszer. És ez legyen a szakmámon belül is, vagy egyébként. Tehát mindent éreztem. De az volt az az időszak, hogy hát ez most velem megtörténhetett. Hát pörlekedtem, hát minden, hát hogy képzeled, hát meg már ennyit szenvedtünk meg én most. És azóta sokkal másabb erről beszélni, nem is nagyon beszéltünk, mondom, egymás között is. Az a jó kis bevált taktika ilyenkor, hogy be van a dobozva zárva, aztán azt hiszük, hogy nincs, pedig aztán halljaj, még rohad is közben, teljes összeomlás. Szóval abból akkor ott, Jóisten segítsége nélkül kiszálltalak. Kizárt dolog, hogy fel lehet állni. És a másik dolog, hogy ezeket a dolgokat soha nem döntöttem rá a meglevőre. Soha. Tehát, hogy részletességgel, vagy hogy tényszerűen lettek elmondva dolgok, és amit ő kérdezett, arra válasz volt. De egyébként nem. És én azt gondolom, hogy neki sem lelki tüske. De hát ez is nem tőlünk függ, hát szóval ez nagyon a Jóisten kegyelme, hogy olyan Isten szeretett kegyelmet kapott, és a férje szintén, és az egész család úgy él, hát ennyi örömet. Ezért említettem a tegnap este, hogy most történik valami. Hát Istenem, legalább ahhoz segíts hozzá, hogy ne fájjon nagyon, vagy tudjam elviselni. Mindent megkaptam. Sőt. Sokkal többet, mint amit érdemel.
Jól értettem, Mária Pócsi szentgyónás fordulat után tudtál ennyire megnyílni? Mersz szólni róla? Már nem úgy éget, mint egy nagyon szégyelnivaló dolog? Mered az emberséged gyarrósága ellenére szeretni az Istent, és tudod, hogy szerető? Mi az, ami úgy alapvetően megváltozott?
Én azt hiszem, hogy a külvilág fele nem hiszem, hogy bármi változott volna olyan értelemben ezzel kapcsolatban. Mert aki kérdezett, azt én akkor is elmondtam. Illetve hát nagyon sokan tudták, hisz hát a környezetem, stb. Ez nyilvánvaló volt. Azt gondolom, hogy magamban változott nagyon sok minden. Biztos, hogy belettek olyan sebek gyógyítva Jóisten által, amik addig fájtak, és ezért egy gátat jelentettek abban a kapcsolatban, hogy beszéljek róla. A Mária Pócsi történet után viszont nagyon fontos az, hogy itt külvilággal nem kell foglalkozni, tehát nem, az engem sosem érdekelt, hogy a külvilág ehhez hogy reagál. Az sem annyira érdekelt, hogy most hányszor jön vissza, vagy mi, tehát itt messze nem arról van szó, hogy valaki depressziós lesz, vagy egyebek. Jó Istennek, hát ez is egy nagy kegyelem, hogy olyan sok fájdalom, meg szomorúság után, gyarlóság után a Jó Isten megmentett attól, hogy egy önmarcangolás, vagy egy depresszió, vagy mit bánom én, mibe menjek bele. Tehát mindig megkaptam azt az erőt, hogy tovább vigyem a szekeret. De itt elsősorban az történt, én szerintem, hogy az abszolút ráhagyatkozás, felismerés által a lelkembe tudott egy olyan lelki békét adni, ami csak az én ügyem, csak az én dolgom. Ebben nem tud segíteni még a szerető férj sem, a pszichológus, amit bánom én, hanem csak az akkori pillanatnak a kegyelme, hogy eljutott addig a lelkemnek a gondolkodása, hogy rádöbbentem, hogy tehát ez nekem jelentett. Ez nekem jelentett egy óriási, és érdekes, hogy ami a hozománya, hogy azóta könnyebben beszélek róla, ha kérdeznek, máskor abban a pillanatban lefalcoltam erről a témáról. A másik pedig az, hogy rendkívül sokat mélyített a hitembe, tehát a kapcsolatomba. Rendkívül sokat mélyített. Hiába mondta nekem bárki, hogy jó, hát persze meggyóntod a bűnödet, el van felejtve. Amíg az embernek a saját lelkébe az az áttörés nem történik meg, hogy most tényleg. Nem is az, hogy tényleg, ez egy ilyen berobbanó felismerés, és egy őrült nagy lelki béke. Amikor szomorú vagyok, amikor baj van, amikor krízis helyzet van már olyan értelemben, vagy valami olyan, amit meg kell oldanom, akkor mindig azt kérem a Jóistentől, hogy most légy szíves. Add meg azt az erőt, azt a lelki békét, nyugalmat, hogy tudjak úgy dönteni, és tudjam legfőképp elviselni. Nem azt akarom kérni, hogy ne tegyen oda elém egy akadályt, hanem ami akadályom van. Tényleg a Jóisten az valami határtalajhoz. Annak idején édesanyámék, édesapámék hosszú ideig velünk éltek. Rendkívül sok édesanyám beteg volt 7 éven át, 2,5 évig ápolni, éjszaka, ugrás, dolgozni, gyere, hát úgy minden. Mindig azt kérem, hogy ne vidd el tőlem a bajt, csak adjál annyi lelki erőt, hogy tudjam megcsinálni. És ez mind ne fájjon.
Köszönjük az őszinte tanúságtételet, kedves gyászoló hallgatóink! Önök talán még nem látják, nem észlelik, hogy Isten hogyan formálja szépé, értékessé, tartalmassá az életüket. De kérem, helyezze fájdalmát, küzdelmét bizalommal Isten tenyerébe. Ő ismerve vágyait és minden rejtett tulajdonságát, biztos, hogy a legszebbet, a legjobbat szeretné végtelen szeretetében önöknek ajándékozni. Kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Magyarország Sorstárcsak című műsorát hallgatták. A következő műsorunkig mai témánk az interneten keresztül meghallgatható a nap bármely szakában. A műsorral kapcsolatos saját élményét szeretné megosztani, szeretettel várjuk a következő címet. sorstarsak@mariaradio.hu. Köszönjük, hogy hallgattak minket, és tapasztaltuk, hogy imádkoznak értünk. Mára búcsúzik Kovács Ferenc,
Kovács Nédrel Mária.
Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Uram Istenem, és újítsd meg a szívemben örömedet, hisz nyugtalan a Hát rád nyitom életem.
Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
December 31.